A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet és maradjunk így végig. Úr Jézus, köszönjük, hogy a Te nevedben, a Te szent jelenlétedben lehetünk együtt, mert Te számon tartasz minket, vonzol minket a Te személyedhez, a Te szabadhoz, ígédhez, a Te országodba. Urunk, olyan jó, hogy ezekben a keszekusz, a zavaros időkben is hozzá telepedhetünk, a Te lábaidhoz. Szeretnénk úgy Téged hallgatni, hogy Mária hallgatott. Szeretnénk az egy fontosra figyelni, arra, amit meg kell hallanunk. Kérünk, szólj is mi hozzánk, ahogyan csak Te tudsz szólni. Kérünk, mondd el azt nekünk, amit csak Te tudsz elmondani, mert nekünk arra van szükségünk, a Te jelenlétedre, a Te uralmadra. Urunk, köszönjük, hogy együtt lehetünk, és Te ismersz minket külön-külön, és Te tudod, hogy mire van szükségünk. Mi ezt egymásnak megadni nem tudjuk, ezért kérjük a Te segedelmedet, segítségedet, hogy Te szólj mindenkihez úgy az ő szívében, ahogy szüksége van rá. Szeretetedbe ajánljuk magunkat. Amen. Kedves testvérek, a heti sorozat címe, témája egy életen át Istennel. Egy életen át Istennel. Nem néhány kellemes héten keresztül, nem csak egy konferencián, vagy jobb időszakokban, testi-lelki épségben, hanem egy életen át. Tehát magzatkorban is, néhány hónapos kicsinykorban is, kamasz években, hajtós középkori időszakban, és időskorban is, esetleg megtörtént testben, betegen is, egy életen át Istennel. Ezt ő akarja, ezt ő mondja nekünk, mert ez így jó, mert ez így jó nekünk. Nagyon szeretem azt az éneket, amit többször éneklünk evangelizációs alkalmakkor is, velem vándorol utamon Jézus, és ezt lehet jól értelmezni, de az utóbbi években mindig az jut eszembe ennek kapcsán, hogy milyen jó, hogyha igazán szívünkben azt tudjuk mondani, hogy veled vándorlunk utadon, Jézus. Mert Jézus él, Jézus valóság ma itt Magyarországon is. Jézus látja a vészt és a bánatot, és kezében tartja azt. Jézusnak van útja a te szívedhez, Jézusnak van útja a te családodhoz, és Jézusnak van útja a mi gyülekezeteinkhez, egyházainkhoz és népünkhöz is. Van Istennek egy egyértelmű, világos útja, megoldása és látása az emberi életre vonatkozóan. És ne relativizáljunk, hogy a mai világ ezt szereti megtenni. Jézus a megváltó, Jézus a gyógyító, az Úr a te gyógyítod, az Úr a te szabadítod, az Úr ad megoldást. Ilyen zavaros állapotokban, helyzetekben is, ami sokszor van a mi szívünkben is, és az országban, a világban is. És amikor mi azon küszködünk, hogy hát milyen hazug a világ körülöttünk, hogy mennyi Góliát és micsoda erők, istenes erők vannak körülöttünk, érdemes arra is gondolni, hogy hazugságok vannak az egyházban is, az úgynevezett kegyes életünkben is, amikor bódítjuk magunkat, amikor mellé beszélünk, amikor kimagyarázzuk, krisztianizáljuk, szinte megkereszteljük rossz szokásainkat, dolgainkat, és ez bizony nagyobb gyalázat, mint amikor valaki olyan támad Isten ellen, vagy Isten nép ellen, aki nem ismeri az Urat, vagy elutasítja látványosan. Az szörnyű, az egy rettenetes állapot. De a 20. század nagy teológusa Barth tanította, hogy nincs annál rondább, rosszabb ateizmus, mint amikor valaki Istenre hivatkozva, de lényegileg az Úr nélkül él, Isten nélkül él, az nagyobb szégyent hoz Istenre, nagyobb erőtlenséget okoz, nagyobb elesettséget okoz Isten népe életében, ha kettősek vagyunk, ha szánkon az ő neve, de lényegileg a hit erejét, a kegyelem erejét megtagadjuk kiegyezéssel a bűneinkkel. A mai alkalom témája Dávid és Góliát. A 17. fejezetet olvasom Sámuel első könyvéből, hosszú a fejezet, nem olvasom föl az egészet, 60, közel 60 versből áll, néhány verset fogok olvasni itt-ott, és megállok majd közben. Tehát Sámuel első könyve, 17. fejezet. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra, mert harc mindig volt, és mindig van, és mindig lesz. Ahogyan Jézus mondja, szegények mindig lesznek veletek, ezt így is mondhatjuk ilyen vonatkozásban, harcaitok is mindig lesznek. Sőt, mennél inkább az úréi vagytok, annál több harcotok lesz, mert csend a temetőben van. Mert a gonosz csak azokra lő, ahogyan a vadász is csak arra lő, amely él, arra a vadra. A dögre, a hullára nem lőnek, nem vadásznak általában, csak a dögevők. Ha vannak küzdelmeink, harcaink, ez annyit jelent, hogy élünk, hogy az Úr tud rólunk, és a gonosz is tud rólunk persze, és el akar választani minket Istentől. Tehát összevonták seregeiket a harcra. Néha azt érezzük személyes életünkben, közösségi életünk, az egyház is megélél sokszor, hogy minthogy összevonnák az Isten ellenes erőket körülöttünk. A júdabeli Szokkónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szokkó és Azékát között. Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek Élá völgyében, mert azért úgy az egyház is összeszokott gyülekezni, és ők is tábort szoktak ütni itt-ott, amott, különböző helyeken. És csatarendben álltak a filiszteusok ellen. Az innenső hegyen állnak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek, közöttük völgy volt. Tehát áll a harc, kezdődik a küzdelem. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, egy belevaló ember, egy hatásos valaki. Az Isten ellenes erők seregéből kiáll valaki, akinek van szava, van hangja, van megjelenése, vannak érvei, aki erőt mutat. Olyan erőt mutat, amitől Isten népe megijed. Név szerint Góliát, aki Gát városából való volt, magassága 6 könyök, 1 arasz, és ott felsorolja a Szentíró, hogy hogy nézett ki ez az ember, óriási, közel 3 méteres, 60 kiló a felszerelése, de nem csak erről van szó, hanem a hangja, a kiállása is nagy. 10. versnél vagyok. Én itt most kigúnyolom Izrael sorait. Nyíltan, világosan. Van, amikor a gonosz nyíltan szól. Szinte Isten népének a képébe röhög. És kigúnyol minket. Kik vagytok ti? Mit akartok ti, mai magyar keresztények? Mit akartok? Van még egyáltalán létalapotok? Annyi bűn, hazugság, meghasonlás, inkvizíció, vallási háborúk, erőtlenségek, bűnök, közben és után? Mit beszéltek ti itt? Mit imádkoztok, hogy Isten áldj meg minket? Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek, és igen féltek. Saul, aki magasabb volt kortársainál, aki felkent volt, aki vezető volt, hogy-hogy berezzel Góliáttól? Hogy-hogy megijed? Miért fél Saul? Miért fél Isten népe a fél? Nagyon érdekes volt most, ahogy jöttünk erre az alkalomra. Feleségem, az autóban beszélgettünk, hogy milyen mai Góliátok vesznek minket körül, és akkor hát megszólal a mobil, telefon, beleszól valaki, hogy Dávid vagyok. Mondom, Dávid, neked milyen góliátjaid vannak? Kis apró ember, lelkész. ez a Dávid. És már azonnal mondta, jaj János, ez a mai helyzet. Ez a mai helyzet. Ez nagyon nyom minket, nagyon nyom azt. És éppen most hirdettünk a városunkban egy ima alkalmat. Ez nagyon jól hangzik, nem? Nagyon jól hangzik. És nem akarunk sokat beszélni, igéket szeretnénk olvasni, és imádkozni. Talán jó úton vannak, ugyanis Góliátot a saját eszközeivel nem tudja Isten népe legyőzni. Ezért mondja Jézus tanítványainak a samáriai falunál, amikor Jézus nem fogadja be a falu. És hát ott nagyon is, úgymond igei alapon bosszankodnak a tanítványok, és megkérdezik az Urat, akarod, hogy imádkozzunk? Megint csak imáról van szó. Mert mit akarnak ott? Kérni az Istent, hogy pörkölje meg ezeket a csibészeket. Samáriát, ezt az elegyben egy zavaros, istentelen népet. Uram, akarod, hogy imádkozzunk? És Jézus azt mondja, ilyen ima közösséget nem kérek. Ez az indulat nem működik, ez nem hoz eredményt. Ebből nem sül ki semmi jó. Megvannak életünk góliátjai. Az ige alapján elsőrenden arról kell beszélnünk, hogy vannak igenis Isten ellenes, egyház ellenes, Isten népe ellenében való erők. Ma is, most is, Magyarországon, Budapesten is, a világban, Európában is nyíltan működnek olyan erők, akik szeretnék kiiktatni Istent és az ő népét a gondolatokból, a szívekből, a családi életekből. Ezzel Isten népe számol, és nem elfut, és megijed. Erről tudnunk kell. Ez van, így van, nem tudunk rajta változtatni. Ez történt sajnos. Isten világából kiszakadt egy nagy erő, egy nagy exúzia, egy nagy hatalom, és Isten ellenes hatalommá lett, amely nagyobb erőt képvisel, mint az ember. De az embernek is vannak képességei, lehetőségei, Istentől kapott ajándékai. Mert Góliát, az embert, a csak vallásos embert, a fel nem kent, a meg nem tért, újjá nem született embert, bocsánat a kifejezésére, kiröhögi. Erre mondja az Úr, hogy az ízetlen kereszténységet, az ízetlen hívőket megtapossa a világ. Mert nem érez benne erőt, nem páncélnak és dárdának és nagy hangnak az erejét, hanem valami olyan transzcendens, olyan isteni erőt, amelyre nem képes önmagától egyetlen egy püspök, evangélista és senki más. Az az Isten jelenléte. Ezért írja az idősödő Pál a fiatal Timóteusnak, és itt is ugye fiatal Dávidról van szó, hogy gerjeszt fel Isten kegyelmi ajándékát. Mert ő nekünk adta az erő, szeretet és józanság lelkét. Milyen jó ez a felsorolás. Mennyi mindent elhelyezhet bennünk, és rendbehozhat bennünk a mai vallásos, zavaros helyzetekben is. Amikor vannak olyan irányzatok, szélsőségek, akik a kenetből, a Szentlélek jelenlétéből bohózatot csinálnak, mint egy karikatúrája az Isten lelke munkájának. És akkor azoknak az szól, hogy Isten adja a józanságnak és a szeretetnek a lelkét. És nekünk sokszor, akik a rajongástól a reformáció idején és azóta is úgy megijedvén kicsit háttérbe szorítottuk a Szentlélekről való tanítást, nekünk meg az szól, hogy Isten adja nekünk is az erő lelkét. Az erő lelkét. Nekem az elmúlt hónapokban, amikor nekem is személyesen sok harcom volt, és aki él ebben a mai helyzetben, egyházban, világban, vannak harcai, rám nehezedett az, hogy Isten azért nekünk minden küzdelmünk, törékenységünk, erőtlenségünk ellenére is akar és tud adni győzelmeket. Góliátokkal szemben, tehát a mi erőinket meghaladó hatalmakkal szemben is, vagyis a gonosszal szemben, az ördöggel szemben, a kísértésben akar adni győzelmet. És ezt úgy tudja megadni, ha beteljesedünk az ő jelenlétével. Ezért mondja Jézus a tanítványoknak, hogy tulajdonképpen ne csináljatok semmit egyházi vonalon, missziós vonalon. Ne lépjetek, ne menjetek, ne induljatok el Jeruzsálemből, amíg fel nem ruháztattok. Mennyei erővel, isteni erővel. És ezek azok, akik képesek voltak valóban, a múltban is, a jelenben is szenvedéseket vállalni, akár börtönt, sok mindent, mártiromságot, de sok esetben még inkább éveken tartó, kitartó, becsületes Krisztus követést, mert bennük volt az Isten uralma, Isten országa. Emlékszem, kamaszkoromban sokat gondolkoztam arról, hogy hát, ha egyszer nekem úgy alakulna az életem, hogy az első keresztényeké, akiket vittek stadionokba, és kivégezték őket, hát én ezt biztos, hogy nem bírnám, én ilyeneket nem bírnék ki. Az ember így gondolkodik. Az ember azt mondja, Saul is azt mondja, és az idősebb testvérek és a seregek is azt mondják Dávidnak, hogy mit bohóckodsz? Menj már haza, te taknyos! Hát értsd meg, ez nem működik! Nem működik! Az Isten jelenlétével be nem töltekezett egyház, keresztény, lelkész, presbiter, édesanyja, édesapa azt mondja, hogy nem működik a dolog. Árral szemben nem lehet úszni, olyan erős a kísértés, nem lehet ellenállni szenvedélybetegségeknek, mert az is lehet Góliát valaki életében. Olyan erős, olyan hatalmas, annyira meghatározó erő, sakkban tartja az embert. És elhiteti veled, hogy nem tudsz szabadulni, nem lehet győzelmed a drogfogságából, alkoholizmusból, depresszióból, reménytelenségből, halálfélelemből. Ezek is mind-mind lehetnek Góliátok, vagy például a szexuális, bizonyos szexuális szokásokból. Óriási erő, talán ez az egyik legjobb példa erre. Bizony, ez is lehet Góliát. És megtapos, lenyom, megaláz. És azt mondja, hogy nincs szabadulás. Én most téged kigúnyollak. Így áll ki Góliát. Isten népe lejjebb csúszik. Nem tudunk mit csinálni, azt mondják. Ez olyan erő, ez olyan hatalom. Egy faluban, ahol szolgáltam, élt szintén egy apró ember. Ő volt a katolikus pap, hitben megújult, megtért, újjászületett ember. Én emlékszem, hogy például ragaszkodott a Károli fordításhoz. Minden pénteken az Isten tisztelt után ő a Chambers, Krisztus mindenek fölött kötetből olvasott fel a gyülekezetnek, azt hitték, hogy ez katolikus, nem baj. Isten gyermeke volt, és hatalmas plébánián lakott, és úgy érezte, hogy Isten arra indítja, hogy átalakítja a plébániát szeretet otthonná, akkor engedélyt nem kaphatott, és két kézzel építette az otthont. Aztán időnként mentek hozzá emberek segíteni. És az volt az álma, hogy az otthonon belül legyen egy kis kápolna, hogy az idősek, akiknek már nagyon nehéz 50 métert is átmenni a templom felé, ne kelljen nekik mindig elmenni, sőt leülhessenek bármikor a nap bármely szakaszába csendességre. És volt a gyülekezetben Góliát, tényleg szó szerint legalább kétszer akkora, mint a vezető, és azt mondta, hogy ez nem jó, egyáltalán a mi zsírunkon ne tartsunk el itt öregeket, és épületbe, magánházba ne legyen kápolna, ne legyen templom. És amikor megépült ez a kápolna mégis, ez a kántor úr egy ellen ájtatosságot tartott a templomban, amíg bent a pap az idősekkel imádkozott. És szerettem én oda átmenni hozzá, mert ő vagy dolgozott, vagy imádkozott, sok mindent, mint testvérek meg tudtunk beszélni. És amikor egy nagyon lehetetlen helyzet alakult már ki, elvette ez a Góliát a templom kulcsot is. És akkor megkérdeztem, hogy István, hogy bírod ezt? Én nem mondom, nem bírnám, hát ez egy kicsit idegesebb alkat voltam, mint ő. És úgy mondta ezt, nem magán dicsérve, de úgy, mint egy célt, azt mondta, hogy az alázatos embert nem lehet megalázni. Hú, de megakadt bennem ez a mondat. Azóta is dolgozik. Az alázatos embert nem lehet megalázni, mert ő Isten gyermeke. Mert ő tudja, hogyha a világ őt meg is veti, ő az Urat hordoz a szívében, nincs nagyobb méltósága ennél. Térjünk vissza az írott igéhez. 14. vers. Dávid volt a legkisebb, a gyermekek közül, ezt tegnap is olvastuk, és Dávid elment Saulhoz. A 17. vers. Egyszer azt mondta Isai a fiának, Dávidnak, vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a 10 kenyeret, szaladj el a táborba testvéreidhez. Hozd tőlük valami jelet. Tehát az idős édesapa Isai elküldi Dávidot a harcosokhoz. Hogy bírják? És ez az ige elérkezett ma hozzánk, lehet, hogy máskor is, de ma este mindenképpen elérkezett hozzád. Hogy bírod, testvér? Hogy vagy a harcaiddal? Hiszed, hogy Isten meg akar téged kívül, belül erősíteni? Az ő jelenlétével, az ő igéjével? Hogy neked is akarja adni, hogy Timóteusnak az erő, szeretet és józanság lelkét, és ez a három összefügg egymással, és egyiket sem szabad a másik nélkül gyakorolni? És amikor Pál apostol arról ír, hogy erőtlen vagyok, úgy érzem magam, mint egy törékeny cserép, megkoccant esetleg egy kavics, és összetörök. Ezt írja az apostol, akinek a szolgálata révén gyülekezetek születtek, és felsóhajt, és azt mondja, hogy van olyan tövis, van olyan fájdalom, van olyan problémám, nehézségem, amely komoly imádkozásokra sem távozott el. És akkor azt hallottam, hogy az én erőm erőtlenség által ér célhoz, és ezt mi szeretjük idézni, és igaz is, mert sokszor átéljük ezt, de Pálot hangsúlyosan ír Isten erejéről. Hogy ezt a rendkívüli erőt, amit Isten a törékeny cserépedény egzisztenciába helyez, nem magunknak tulajdonítsuk, hanem neki. De mit is jelent ez? Ott van a kamasz Dávid, mindenki kacag rajta, föl se veszi Saul fegyvereit, azt mondja, én ebben nem tudok mozogni. De ott van benne és rajta a kenet. Isten jelenléte, ez a rendkívüli erő. Kívülről lepasszírozhatónak tűnik a dolog. Senki vagy, gyenge vagy, kevés vagy, ahogy ma mondják. Kevés vagy, öcsi. Ezt mondták Dávidnak. 24. vers. Dávid pedig meghallotta ezeket a szavakat, amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, mindjárt elfutottak előle, mert nagyon féltek. Azért állt elő, hogy csúfolja Izraelt. És Dávid kiáll, és azt mondja, 26. vers második részében, mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét. Dávid, amikor például Saullal beszélget a felszerelésről, a lehetőségekről, elmondja, hogy királyom, ne félj, hát én már leterítettem egy oroszlánt is, vagy akár többet is, és vannak tapasztalataim. De ne értsük félre ezt az igét. Dávidnak vannak tapasztalatai győzelemről, de Dávid, mivel Isten gyermeke, és itt erről van szó, ezért van esélye, lehetősége, sansza a győzelemre. Átélte már azt, hogy mi az, amikor az Isten ad ötletet, az Isten ad egy helyzetet, hogy megfelelő időben, megfelelő módon tudok imádkozni, tudok cselekedni, tudok a másikért vagy magamért tenni. Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus? Dávid nem úgy beszél a filiszteusról, hogy ahogy általában a feszült helyzetekben az emberek vitatkoznak, veszekednek, gyalázzák egymást, bántják egymást. Dávid nagyon jól tudja, hogyha ez a Góliát nekiindul, akkor ő legfeljebb egy kis utóétel lehet Góliát vacsorájánál. Ő kicsi, tényleg gyenge. És tudja Dávid, hogy van ugyan paritjája, és jól tudja ezt kezelni, de testvérek, hát vannak meleg helyzetek, vannak nehéz helyzetek. És egészen biztos, hogy ez a laposkő pont oda fog fúródni? Pont oda fog menni? Ennyire profik vagyunk mi? Van, aki azt hiszi. Profi vallásos. Mindig mindenre tud valamit mondani, tud valamit tenni, de legyőzi őt a paráznaság, legyőzi őt a harag, a gyűlölet, hitetlenség, bármi más. Nem itt. Arról van szó, hogy Isten gyermekeivé kell, lehet lennünk. Mert akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Nem Dávid, és nem Istennek különleges, nagyszerű emberei adnak szabadulást, hanem az Úr. Az Úr a te szabadítód. Jézus, Jésua, a szabadító. Ezt jelenti az ő neve. Azok valósággal szabadok, akiket ő megszabadít. Ezt már nem olvasom el, amit már említettem, Saul és Dávid párbeszéde. 37. vers. Azután ezt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Nem azt mondja Dávid, hogy Uram király, vannak kipróbált gyülekezetépítési módszereink. Én tudom, hogy hogy kell és mint kell megtéríteni embereket. Én tudom, hogy mit kell mondani az ellenségeinknek, ellenfeleinknek. És tele lehet írni módszertani dolgokkal, jó szándékú, szép gondolatokkal könyveket. Nem, Dávid azt mondja, hogy az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmaiból, az meg fog tudni menteni. Testvér, volt-e már ilyen szabadulásod? Ha volt, áldjad az Urat. Dicsőség neki. De ha nem volt, akkor örülj, mert Isten fel akarja ajánlani a te életedben ezt az erőforrást, hogy néha tényleg nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz állapotok és helyzetek tudnak kialakulni. Nagyon nehéz. És nem mindig úgy a szabadulást, hogy ott előttem eldőld a Góliát. Sőt, Góliátok körtáncot járnak esetleg. És te belül mégis szabad vagy. Ahogyan az Úr áll, megkötözve, egy daróc ruhában, szeliden, az akkori világ legnagyobb hatalmának, korlátlan hatalmú jogú képviselője Pilátus előtt. Ugyanez. Nem, hogy ugyanez. Ennél még feszültebb a helyzet. Az Úr Jézus valóban a szelíd, a csendes, aki nem nyitja meg száját. De még ott, ebben a helyzetben is csendesen, mégiscsak felajánl valamit még Pilátusnak is. Tudja, hogy ő tudja, hogy mit kell mondani ennek az embernek. És azt mondja, amire Pilátusnak szüksége van. Azt mondja, amire Júdásnak szüksége van. Azt mondja, amire a körülötte lévőknek, a nagyhangúaknak, farizeusoknak, vallási vezetőknek, bárkiknek szüksége van. Kívülről ők képviselik az erőt, a zsinat, a hatalom, a templom, megbökik, Uram, nézd, micsoda épületünk van. Hát ilyen senkinek nincs a világon. És Jézusra leszállt a lélek. És azt olvasta föl, azt az igét saját gyülekezetében, amitől aztán kirúgták, meg akarták ölni, hogy az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem. És elindulok, és elvégzem az én dolgomat, programomat ebben a világban. És ennek ebben az értelemben valóban Dávid előképe, vagy csak utalok arra az auschwitzi esetre, amiről talán tudunk sokan, amikor egy rabszöktetés miatt, szökés miatt tizedelték a rabokat, és kiállították őket, és valakit kijelöltek, és akkor egy pap előállt, Kolbénak hívták, hogy én szeretnék helyette meghalni. Az éhségbunkerben, az éhségzárkában. És ott van egy vékony, csenevész, csendes keresztjén, és mellette, ugye szimbolikusan mondom, most ott van Hitler. Hitler valószínűleg nem is tudott róla. És akkor itt most ki az erős? Ki győzött? Mennyire félreértjük sokszor, hogy ez az Úr hogy ad győzelmet? Mi azt hisszük sokszor, hogy akkor ad győzelmet, ha minden megoldódik körülöttünk is bennünk, nem mindig. Sokszor megoldódik. Csodálatos dolgokat átélhetünk. Csodákat. Hogy az ügy előre mozduljon. Isten ad testi, lelki, szellemi helyreállítás sokszor, sok esetben. De azért imádkozzuk azt, hogy jöjjön el a te uralmad, a te jelenléted a mi életünkbe. Hogy ezt belüléljük meg, belüléljük át a szívünkbe. Az egyik írásmagyarázó azt írja, hogy ezt azért imádkozzuk, nem azért, hogy eljöjjön az Isten országát, az eljön a mi imánktól függetlenül is, hanem hogy hozzám is, az én szívemben is jöjjön el az ő uralma, az ő jelenléte. Mert nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem lelki, szellemi hatalmasságok ellen. Ezért csak szellemi harccal lehet győzelmet aratnunk, csak így lehet győznünk. 42. vers, amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás, jó megjelenésű, és ezt kérdezte a filiszteus, megvetően nézett Dávidra, igen, és ezt kérdezte a Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? Nincs oda stílus. És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Menj a te Isteneddel máshova. Ez ma már lejárt lemez. Ma másról szól az élet. Ma már az új korszak van. A New Age csodálatos korszaka. Jézus is besorolhatjuk 98. érdekességnek, unikumnak, és a többi. És mennyire ideges lesz a gonosz, amikor azt mondjuk, hogy nem, Jézus az Úr, Jézus a megváltó, Jézus tud neked szabadítást, szabadulást adni. Múltkor egy közösségben együtt voltam emberekkel, és ott szép gondolatokat mondtak el egymásnak, és az egy valaki ott felolvasott ilyen szép, ezoterikus, New Age-es gondolatokat, hogy csak szeressünk, hogy csak jóra gondoljunk, hogy csak koncentráljunk a szépre, a jóra. És azt kellett mondanom a végén, igyekeztem nagyon szelíden elmondani, hogy ez szép volt, de a lényeg, az igazság, a valóság nem hangzott el, hogy az ember megváltás nélkül nem tud igazán jó lenni. Nem tudja kikoncentrálni, kimeditálni magából a jóságot, a megoldást, a katarzist, a győzelmet. Mert Jézus az áldott orvos, aki azt mondja, hogy a bűn bűn a te életedben, hogy naponta legyőznek a góliátjaid, és megaláznak és legyomnak. És neked is szükséged van a szabadulásra, a gyógyulásra. Szükséged van Jézusra, hogy az ő sebeiben gyógyulj meg. Hogy igazi, radikális megváltás, szabadulás legyen a te életedben. Hogy kimúljon végre Góliát. Kimúljon! Luther mondta azt egy helyen, hogy igen, a keresztények beszélnek arról, hogy az óember víz alá kerül. Sokszor víz alá kerül az óember, de megtanul úszni. Tehát nem múlt ki, él, úszik, úszkál, és időnként feldobja a fejét, és tombol, és pusztít. De megadja azt az illúziót, hogy mintha már történt volna valami az életemben. Egy dolog számít, Góliát elpusztul vagy nem. Van-e győzelmed, vagy nem? Isten pedig győztessé akar tenni. És Dávid azt mondja, ismerjük jól a szavakat, befejezésül olvasom, Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem. Nagy a felszerelésed, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, nem pedig így lóbálta a parittyát, hogy nézd csak, Behemót, nézd oda, nem, Isten nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak, mezei vadaknak adom, és megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. Amikor bemegy hozzátok valaki, átélje, hogy az Úr él, az Úr cselekszik. Az Úr szabadít. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült, És egyre közeledett Dávidhoz. Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteus, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Jézus a te gyógyítód, Jézus a te szabadítód. A Henhúti lózunk két mai üzenete, igéje, Ézsaiás 54-ből, ne félj, mert nem vallasz szégyent, de csak akkor, ha benned van az Úr. A másik a Korintusi levélből, a tegnapi és a mai naphoz nagyon jól jön nekünk. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük a Te igédet, amely él, amely nekünk szól, amely igaz, és a Te igéd igazság, és csak az igéd által, a Te szavad által tudunk megszentelődni, tudjuk meg az igazságot, a valóságot, hogy mi nélküled elveszünk, elsodortatunk, megtapos minket Góliát, a gonosz, kinevet és megszégyenít, és megaláz. De Úrunk, köszönjük, hogy Te látod az egyháznak, a kereszténységnek és magyar népünknek is ezt az elesett állapotát, hogy behúzzuk a nyakunkat, félünk, remegünk sokszor, reménytelenek vagyunk, vagy próbáljuk Góliátnak, meg Saulnak a fegyvereit használni, azokkal hadonászunk szerencsétlen módon, és magunkat is megsértjük. Ó, Úrunk, könyörülj rajtunk, adj mindannyiunknak igazi szabadulást, igazi megtérést, hogy meggyógyulhassunk, megszabadulhassunk a Te sebeidben. Köszönjük, hogy Te benne, Te általad van az egyháznak is, és népünknek is lábraállása, helyreállítása. És most hadd mondjuk el lélek által a tőled tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Aki előre akar olvasni, tegye meg, a holnap esti téma Dávid és Saul. Ez több fejezetet is igényel, a mait azt egyből vagy másfélből elolvashattuk. A minden kegyelem Istene pedig tegyen titeket erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!